Életige. A Fokolári Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
Kedves Mária Rádió hallgatók, nagy tisztelettel és örömmel köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Fokolári Lelkiség Életige műsor márciusi adásában. Ebben a műsorunkban a lelkiség alapítójának, Chiara Lubichnak 1982. május 2-án a Róma melletti Frascati katedrálisában mondott beszédének befejező részét ismertetjük. Ennek a beszédnek a témája az eukarisztia, mivel abban az évben az egyházmegyei eukarisztikus kongresszust éppen itt tartották. Az eddig felolvasott részekben Chiara megfogalmazza, hogy az eukarisztia az, aki az egyházat igazi családdá teszi, a keresztény családot pedig kis egyházzá alakítja. Az eukarisztia az a szentség, mely által a feltámadt Jézus hasonlóvá tesz minket önmagához, sőt, egy másik Jézussá, az Atyaisten gyermekeivé és egymás testvéreivé alakít bennünket. Ha az eukarisztia másik Jézussá tesz minket, akkor ennek megfelelően kell élnünk, úgy gondolkodni, úgy tenni, mint Jézus, azt akarni, amit ő. Az egyházat, Isten családját, a természetes család modellje és az első keresztények közösségei által mutatja be, magyarázza meg. A befejező részben, melyet a mai műsorban olvasunk fel, arról hallhatunk, hogy hogyan tanítja meg az eukarisztia a kölcsönös szeretet megélését. Hallgassuk nyitott szívvel! De az eukarisztia arra is megtanít bennünket, hogy hogyan közeledjünk az emberekhez. Mit jelent szeretni? Szeretni azt jelenti egyé válni mindenkivel a legapróbb, legjelentéktelenebb dolgokban. Mind abban, ami nekünk nem tűnik fontosnak, másokat viszont nagyon is érdekel. Jézus ragyogó példáját adta ennek éppen azzal, hogy megalapította az eukarisztiát. Kenyérré válik, hogy mindenkihez eljusson, mindenki magához vehesse őt, hogy egyé váljon mindenkivel és szolgáljon, szeressen minden embert. Mi is váljunk tehát egyé egészen addig menően, hogy a többiek táplálékává leszünk. Ez a szeretet, annyira egyé válni, hogy mások azt érezzék, szeretetünk táplálja, megerősíti, megenyhíti, megérti őket. Az édesanyja például nem szégyelli, hogy egyé válik gyermekével. Úgy tesz, mintha nem tudna beszélni, ő is gagyug. A szeretet készteti erre. Egyé válik a gyermekével, hogy megnevettesse. A papa is játszik kisfiával, és nem szégyelli, hogy játszani látják, hogy elvesztegeti az idejét. Nem szégyelni, hogy kártyázik vagy más játékkal játszik, mert így elszórakoztatja a fiát. A mennyasszony is mindenfélét kitalál, csak hogy növekedjék a szeretet közte és vőlegénye között. Aki szeret, valóban egyé válik, s ha egy adott pillanatban az lenne a feladatunk, hogy megfedjünk valakit, ilyen légkörben még ezt is könnyű elfogadni a másiknak. Egyé válni mindenben, 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 mint Jézus, az íge, aki mindenben egyé vált az emberrel, a bűnt kivéve. Jézus Isten volt, de ugyanolyan ember lett, mint mi. Dolgozott, családban élt, pihent, időt vesztegetett az alvásra, mint mi, hogy olyan legyen, mint mi. A táplálkozásban és minden másban is egyé vált velünk, a bűnt kivéve. Jézus valóban, ahogy ma mondjuk, élte a másikat, emberé lett. Isten emberé lett, és valóban élte a másikat. Ezért tegyünk így mi is. Ha valaki sír, sírjunk vele. Ha örül, örüljünk vele. Örüljünk a többiek örömének, és tápláljuk szeretetünkkel. S mindezt szeretetből tegyük, csak is szeretetből, mindenféle érdek nélkül, különben nem szeretünk. Váljunk egyi azokkal is, akik nem hisznek. Fedezzük fel, ismerjük meg a bennük lévő pozitívumokat, s a lehető legnagyobb mértékben osszuk meg velük ideáljaikat. Az egyéválás felülmúlhatatlan apostoli módszer, mely szinte bizonyos, hogy meghozza gyümölcsét. Szent Pál azt mondja, a gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek. Tehát, ha érdek nélkül válunk egyé, meg lesz az eredménye. Talán nem azonnal, hanem évek múlva, de meg lesz. Biztosnak kell lennünk ebben. Előbb vagy utóbb eljön az a nap, amikor a testvér, akit megérintett egyéválásunk, szeretetünk, osztja majd velünk keresztény meggyőződésünket. A keresztények, mi is, akik most itt vagyunk ebben a templomban, arra vágynak, hogy az eukarisztia a maga teljességében működjék bennük. Az egyéválás természetszerűleg megszüli szívükben a kölcsönös szeretetet, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az eukarisztia kifejthesse bennünk hatását, mely által egyház vagyunk. A kölcsönös szeretet a keresztények között. El sem tudjuk képzelni, mennyire fontos ma ennek megvalósítása. Ha valóban segítünk egymásnak anyagilag és lelkileg, ha együtt haladunk Isten felé és a többiek tökéletességét legalább annyira keressük, mint a magunkét, ha készek vagyunk életünket adni egymásért, ahogy Jézus akarja, akkor korunkat a lehető leghasznosabb, legfontosabb, legáhítottabb módon szolgáljuk. Ha van valami, amire a világ ma különösen érzékeny, azok a tettek. A tettek, mondta 6. Pál. Korunkban az emberek nem annyira a tanítókra, mint inkább a tanúságtévőkre hallgatnak, azokra, akik mögött tettek állnak. Jézus ugyanis azt ígérte, ha egy leszünk, a világ hinni fog. Korunkban, amikor az elvilágiasodás és a különböző materialista áramlatok szinte teljesen elfojtják a vallásos lelkületet, az egyháznak néhul megújulásra van szüksége. S még ott is, ahol az egyház helyzete más, például a mi egyházmegyénkben, szükséges némi felújítás. Az ablaki, az oszlopfőjé, egy bejárati vagy a padlójé. Biztos, hogy Isten a mi helyi egyházunktól is azt várja, hogy tegyünk valamit érte, tegyünk valamit az egyházmegyénkért. S íme elérkeztünk az eukarisztikus kongresszus rendkívüli üzenetéhez, mely felfedi a titkot, mely elmondja, hogy ki az, aki képes újjáalkotni az egyházat. Az eukarisztia teremti meg az egyházat, de szükség van a mi részünkre, a mi szeretetünkre is. Most hallgassuk meg a márciusi életigét, melynek mottóját Máté evangéliumából választották, és a hozzáfűzött magyarázatot.
Keljetek fel, ne féljetek!
Péter, Jakab és János, miután Jézussal fölmentek egy magas hegyre, meglátták a Mester dicsőségét, és hallották az Atya hangját, aki fiának vallotta őt. Rendkívüli élmény ez, szemtől szemben Istennel, aki itt lehetővé teszi teremtményeinek, hogy megismerjék őt dicsőségében. Félelmükben földre estek, de Jézus megérintette őket, és így szólt hozzájuk.
Keljetek föl, ne féljetek!
Keljetek föl! Jézus itt ugyanazt az igét használja, amellyel az evangélium a feltámadást fejezi ki, és a ne féljetek is ugyanaz a két szó, amellyel a feltámadott az üres sírnál álló asszonyokat köszönti. Jézus nyomatékos és világos szavai határozottan új életre hívnak, és ez a tanítványok számára az ő kezének érintése által válik lehetségessé. Mi is megtorpanunk néha a félelmeink, az élet próbatételei, vagy a kilátástalan helyzetek miatt. Viszont nem csak a saját erőnkre számíthatunk, hogy visszanyerjük készségünket a tanúságtételre, hanem sokkal inkább számíthatunk Isten kegyelmére, amely mindig megelőz bennünket. Ki kerülheti el a próbatételeket, melyek bukás vagy szegénység, depresszió, kételj vagy kísértés formájában jelentkeznek? Félelemmel tölt el a minket körülvevő háborúkkal, erőszakkal, igazságtalansággal teli materialista és individualista társadalom. Látva ezeket a helyzeteket, kételjünk támadhat. Hová lett Isten szeretete? Jézus valóban behatolt minden fájdalomba, magára vett minden megpróbáltatást, azonosult mindannyiunkkal. Ő a szeretet, a félelmet pedig szeretettel lehet előzni. Minden alkalommal, amikor valami bánt, amikor agyonnyom egy fájdalmas helyzet, ismerjük fel a mögötte rejtőző igazi valóságot. Jézus jelenik meg, fogadjuk be, hagyjuk, hogy behatoljon az életünkbe. Aztán éljünk tovább, vessük bele magunkat a felebarát iránti szeretetbe, ahogyan azt Isten kéri tőlünk. Felfedezzük majd, hogy Jézus mindig szeretett. Így mi is, mint a tanítványok, mondhatjuk neki, te valóban Isten fia vagy.
Keljetek föl, ne féljetek!
Aki megtapasztalta életében a találkozást Istennel, azt elbűvölte az ő jelenléte, megérintette és meggyógyította az ő igéje. Gyakran egy keresztény közösség tanúságtételéhez kötődik ez az isteni kaland, és bátorságot ad ahhoz, hogy felálljunk, kilépjünk önmagunkból, és folytassuk az utat Jézussal és a testvéreinkkel. Egy fiatal szíriai lány történetét idézzük. Tavaly év végén hazám nagyon nehéz időszakot élt, városomban is káosz és félelem uralkodott. Komolyan aggódtam a családom, a barátaim és önmagam miatt is. Próbáltam megőrizni a reményt Istenben, igyekeztem mindezek ellenére erősnek maradni. Ezek előtt az események előtt a fiatalokkal, akikkel együtt éljük az evangéliumot, indítottunk néhány kezdeményezést. Élelmiszer csomagokkal és sok más ötletes módon akartuk támogatni a rászoruló családokat. A válságos helyzet miatt azonban fel kellett hagynunk ezekkel a terveinkkel egy időre. Néhány nappal később azonban sikerült újra összejönnünk, és ezen a találkozón erőt és bátorságot találtunk egymásban. Úgy döntöttünk, nem hagyjuk, hogy a félelem győzzön, hanem bizalmunkat Jézusba helyezzük, és tovább megyünk a megkezdett úton. Közös hitünkkel több mint 40 családnak tudtunk segíteni, akiknek valóban szükségük volt a támogatásra. A nehézségek közepette éreztük, hogy Isten szeretete és az egységünk révén valóban változást tudunk elérni.
Keljetek föl, ne féljetek!
Miután Jézussal felmentünk a hegyre, hogy találkozzunk Istennel, és meghalljuk a hangját, vele együtt le is jöhetünk, hogy visszatérjünk a síkságra, és ott sok testvérünkkel találkozunk, akiket fáradtság, betegség, igazságtalanság, tudatlanság, anyagi és lelki szegénység terhel. Keresztény közösségként mi is szenvedhetünk, el is tévedhetünk, de ez az ige arra ösztönöz, hogy újra elinduljunk együtt, és vigyük el mindenkinek az Istennel szerzett tapasztalatainkból származó gyümölcsöket, és osszuk meg a kapott kegyelmeket.
Keljetek föl, ne féljetek!
Terjeszték az éj szárnyát, az olajt a hegy felett. A mély csendben fohásszál át, az ég s a föld megremeg. Atyám, hogyha lehetséges, kelekint pohár, legyen kérlek elégséges e szenvedés kínja már. Atyám, hogyha lehetséges, múljék elekint pohár, legyen kérlek elégséges e szenvedés kínja már.
Az ige magyarázatban olvastuk. Mi is megtorpanunk néha a félelmeink, az élet próbatételei, vagy a kilátástalan helyzetek miatt. Viszont nem csak a saját erőnkre számíthatunk, hogy visszanyerjük készségünket a tanúságtételre, hanem sokkal inkább számíthatunk Isten kegyelmére, amely mindig megelőz bennünket. Isten kegyelmének a fénye árad a Csaba tapasztalatából is, amit december elején nem sokkal a mennyei hazába költözése előtt osztott meg velünk.
Az elhagyott Jézussal néha, vagy sokszor úgy vagyok, úgy voltam, de még most is, hogy meg vagyok győződve arról, hogy mindenki érti és tudja, hogyan kell élni az elhagyott Jézussal, csak én nem. De azt hiszem, utólag rájöttem, hogy számomra ez is az elhagyott Jézus. Az elmúlt 7 évben különösen, mivel különféle egészségügyi problémáim adódtak, beavatkozásokon és műtéteken estem át, mindig éreztem valami módon a kegyelmet és a vigasztalást, nem is tudom. Könnyű volt az ilyen pillanatokat másokért felajánlani, vagy a műért. És szerintem úgy van, hogy egy próbatétel után, ha sikerült átmenni rajta, nem azt mondom, hogy nekem mindig sikerült, de utána jön az öröm, majd még nehezebb próbatétel következik. Most, amikor a jobb lábamat amputálták, amikor megtudtam, hogy amputálni kell, az is furcsa volt, hogy két lábujjam miatt majdnem teljesen amputálják, ezt sehogyan sem tudtam elfogadni. Azt sem, hogy amputálni fogják, a fájdalmat sem, ami várt rám ezzel kapcsolatban. Nem ment és nem ment. Néha azt mondtam, igen, Jézus, szeretem az elhagyott Jézust, de csak úgy mondtam, mert tulajdonképpen féltem, és veszteségnek tartottam ezt a helyzetet. És az operációs terem felé tartottunk, a hordágyon fekve, és egy pillanatra megálltunk a folyóson. Félretoltak, úgy fél perc lehetett, vagy valami olyasmi, még körülbelül 10 méter lehetett a műtőig. És akkor jött egy gondolat, úgy csendben. Miért is aggódom? Miért is félek? Isten adta nekem azt a lábat, ami szolgált 65 évig, és most visszaveszi. Teljes joga van hozzá. Ez a gondolat és ez a pillanat megnyugtatott, mintha már nem is lett volna nehéz bemenni a műtőbe. És a műtét közben bennem öröm volt. Abszurdnak tűnik, de öröm volt. Azt hiszem, az a gondolat vitt át a sebén, Jézus elhagyatottságának sebén túlra, és jött a vigasztalás tőle. Úgyhogy a műtét egész ideje alatt boldog voltam. Nem voltam bódítva semmilyen módon, mert helyi érzéstelenítés volt. Közben az orvosok is kérdeztek, szerették volna, ha beszélgetünk. Szóval teljesen éber voltam, és boldog. Amikor véget ért a műtét, és kivittek a hordágyon, újra megálltunk a folyóson. És ott fekve a hátamon, a könnyeim folyni kezdtek, mindkét oldalon, de a boldogságtól. Abszurdnak tűnik, de azt hiszem, egy olyan pillanat volt, amit csak Jézussal lehet megérteni, de talán nem is kell megérteni. Az a jó, hogy volt. Oda jött egy orvosnő, aki észrevette, hogy folynak a könnyeim. Elkezdte mondani, hogy ne szomorkodjam, így is lehet élni, sokan élnek így. Én mondtam neki, hogy nem a szomorúságtól hullanak a könnyeim, ezek a boldogság könnyei. Nem tudom, mire gondolhatott, elment azonnal, semmit sem válaszolt. Valószínűleg azt hitte, hogy még nem tértem magamhoz az altatásból. De arra gondoltam, hogy ha ő odajött, és én ezt az ajándékot kaptam Istentől, akkor el kell mondjam neki. Nem tudom, ki volt az, nem is tudtam feléje fordulni, de végül is, bármit is gondolt, el kellett mondanom. Persze, utána még voltak nehéz időszakok, akár hetekig tartó depresszió, de az a gondolat, hogy hálás legyek Istennek azért, hogy adta nekem azt a lábat 65 évig, és most joga volt visszavenni, ez segített túljutni rajta. És persze, sokak szeretete, a családomé, a fokoláromé és a tiétek is. Mindenfelülről kaptam támogató üzeneteket, és látom, hogy ez ténylegesen egy lehetőség arra is, hogy beszéljek róla másoknak.
Yeah.
Keljetek fel, ne féljetek. Ez az evangéliumi mondat igen bátorító és bíztató számunkra is, kedves Mária Rádió hallgatók. Különösen, ha szokatlan körülmény vagy helyzet adódik, akár csak az apostolok számára, könnyen magával ragadhat a félelem, kétségbeesés vagy rémület. Életünkben a próbatételek elkerülhetetlenek. Aztán az Úr is tartogathat számunkra csak hittel megközelíthető élményeket. De Jézus maga jön segítségünkre, aki minden fájdalmunkat magára vette, mert ő azt szeretett. Ezzel a mindent felülmúló szeretetével feloldja, elveszi a félelmeinket. Ehhez azonban nekem bíznom kell benne, hinnem kell szavait, és aztán minden bizalmamat ebbe a szeretetbe kell helyeznem. A teljes ráhagyatkozásig kell eljutnom. Ez egy folyamat a lelki élet útján, hiszen oly sokszor csak ajkammal mondom, hogy bízom az Úrban, de a hétköznapokban gyakran még egyáltalán nem tartok ott. A félelmet a szeretettel lehet előzni, hallottuk az ige magyarázatban. Ennek nyomán a szeretetben kell növekednem, mely az Isten és a felebaráti szeretetre egyaránt vonatkozik. Ha folyamatosan a szeretet parancsát akarom megtenni, a jelen pillanatot jól élve, akkor bármilyen élethelyzetbe is kerüljek, nincs mitől félnem. Ebben az éber akaratban maradva, az Úr kegyelméből majd képes leszek őt magát felismerni látogatásának idején, a nehézségekben, bármely megpróbáltatásban is. És ha ebben a találkozásban felismertem az Urat, aki nem csak felvisz a hegycsúcsra, de a lejtőn is velem van, az valódi Isten élményt jelenthet számomra, melyről hiteles tanúságot tehetek másoknak. Engedjük, hogy Jézus oly módon találkozzon velünk, ahogyan ő szeretne. Engedjük, hogy megérinthessen bennünket, akár földreesés árán is az adott helyzetben, hogy aztán szavain bátran elinduljunk arra az új életre, melyre hív minket. Keljetek fel, és ne féljetek. Az életige műsort hallották bennem,
Kolumbán Mártát,
Veres Saroltát
és Kolumbán Imrét.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.